kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Igazi forradalmat csinálhattatok a kérdéseitekkel. Fordult Ferenc pápa a gyermekekhez május 25-én délután a gyermekek első világnapja alkalmából. A Szentatya sok ezer gyermekkel találkozott a római olimpiai stadionban a gyermekek első világnapján. A rendezvényt a Kulturális és Nevelési Dikasztérium szervezte. Az ünnepséget több mint 100 hagyományos ruhába öltözött küldöttség felvonulása nyitotta meg. Érkezésekor a pápát az 5 földrész képviseletében 5 gyermek köszöntötte, mindegyik a saját nyelvén. A Szentatya üdvözlő beszéde után a gyerekek kérdéseket tettek fel, melyekre a pápa válaszolt. Az idei világnap valójában kétnapos, május 26-án, Szent Háromság vasárnapján is a gyermekek ünnepéhez kapcsolódóan mutatott be szentmisét a Szentatya a Szent Péter Bazilikában. Ferenc pápa a gyermekekhez fordulva elmondta: bennetek, gyermekek, minden az életről, a jövőről szól, az egyház pedig, mely anya, gyengét szeretettel és reménnyel fogad és kísér benneteket. Kedves gyerekek, menjünk előre és örüljünk, az öröm a lélek egészsége. Kedves gyerekek, Jézus azt mondta az evangéliumban, hogy szeret benneteket, emlékeztette a gyermekeket a Szentatya. Hitre, régi szent európai kultúrára és békére van szükség, nem pedig vad és nyers új erőkre, hangoztatta Babits Mihályt idézve a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Szászváron. Soltész Miklós a Baranya északkeleti határán lévő nagyközség római katolikus templomának megújítása alkalmából bemutatott szentmisét követően kifejtette: a kereszténység legfőbb üzenete a hit és Krisztus tanítása, ugyanakkor a vallás magába ölelte a kultúrát is. A csaknem negyed évezrede emelt szászvári római katolikus plébánia templom kormányzati támogatással nemrégiben befejeződött megújítása során tetőszerkezet megerősítési, festési és energiatakarékosságot szolgáló munkálatokat végeztek el, és kicserélték a tetőzetet is. A felújított templomot Felföldi László pécsi megyés püspök áldotta meg, és mutatott be ünnepi szentmisét. A gyermekes családok továbbra is biztosak lehetnek abban, hogy a kormány mellettük áll. Az elhúzódó háború ellenére is megvédjük a családtámogatásokat, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a gyermeknap alkalmából a távirat irodával. Hornung Ágnes közleményében azt írta: a szülők továbbra is számíthatnak a családi adókedvezményre és az egyéb támogatásokra. Már csak nem 5000 család igényelte a csok pluszt, 1700 család a megemelt falusi csokot, és több tízezer anya kap teljes SZIA-mentességet. A gyermekneveléshez mindenek előtt azonban békére és biztonságra van szükség, ezért a fokozódó háborús helyzetben a kormány mindent megtesz, hogy Magyarországot ne sodorja senki háborúba, és a magyar családok békében élhessenek, hangsúlyozta. Az európai parlamenti választás legfontosabb kérdése, hogy Európa háborúba megy, vagy béke lesz, jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Kossuth Rádió műsorában. Mencer Tamás szerint, aki azt mondja, hogy nem ez a legfontosabb kérdés, az hazudik. Ugyan a baloldaliak azt mondják, hogy nem a háború a legfontosabb kérdés ma Európában. Ez azért van, mert ők háborúpártiak, és nem akarnak erről beszélni, fogalmazott. Háborúpártiak a gyengéket bedarálják, ez látható Németországban is, jelezte. Rámutatott: Németország onnan indult, hogy sisakokat küldenek, ma már tankokat visznek és sorkatonosságot akarnak. Az ukrán-magyar határszakaszon 6431-en léptek be Magyarországra szombaton, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 6459-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A közlemény szerint a beléptetettek közül a rendőrség 62 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, írták. Végül az időjárásról. A gomoly felhők nagy része összeesik, így jobbára derült vagy fátyol felhős lesz az ég. Főként délnyugaton foltokban köd képződhet. A légmozgás többnyire gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de az északi völgyekben kissé hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 25 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 200 éve 1824. május 7-én tartották Bécsben Beethoven 9. szimfóniájának ősbemutatóját, melyet a zeneszerző maga vezényelt. A mai alkalommal ezt a szimfóniát ismerhetik meg. Beethoven legnagyobb szabású és a koncerttermekben leggyakrabban felcsendülő szimfóniáit egy-egy melléknévvel tisztelte meg az utókor. Így a harmadikat csak mint eroikát, az ötödiket mint sorsszimfóniát, a hatodikat mint pastorálét, a hetediket pedig gyakran mint a tánc apoteózisát szoktuk emlegetni. A kilencedik azonban máig a kilencedik maradt, bizonyítva, hogy a zeneszerző e műfajban kimondott utolsó szavával még ezeken a nagyszerű előzményeken is messze túllépett. Alig ha véletlen, hogy e hatalmas zenetörténeti tett árnyékában a legnagyobb utódok közül jó néhány csak a kilencig merészkedett a maga szimfóniáinak számában. A kilencediket azért persze mégiscsak sikerül megragadnunk valahogyan. Sajnos többnyire úgy, hogy rágondolva valójában csak az örömóda dallamát idézzük magunk elé. Ez az egyszerűsítés némileg indokolható is, hisz tudjuk, hogy a költemény megzenésítésével a komponista egy őt már fiatal kora óta foglalkoztató gondolatot öntött végső formába. Schiller szövegének feldolgozása először még a bonni években került szóba, majd 1798-ból és 1812-ből tudunk hasonló tervekről, nem szólva a közismert karfantázia befejezéséről, amely ugyan más szöveget alkalmaz, de melódiáját tekintve már az örömóda közismert dallama felé mutat. Az örömóda néha kétes értékű ismertségét még tovább növeli, hogy mind az Európai Unió himnuszaként, mind pedig mobiltelefonok csengőhangjaként léptennyomon hallhatjuk. A szimfónia első három tételét mégsem szabad pusztán keretnek tekintenünk és hallanunk. Az örömóda valójában igen egyszerű dallamának, s a ráépülő variációknak éppen hogy csak is az a küzdelmes út adhatja meg a megfelelő drámai súlyt, amelyet korábban bejártunk, még ha ez az út utólag, amikor a vonós basszusok szöveg nélküli recitatívója sorra elveti a nyitótétel, a szkercó és a lassútétel felbukkanó részeit, puszta tévejgésnek tűnik is. Maga Beethoven egyébként számos mai elemzőhöz hasonlóan elégedetlen volt a fináléval, s a bemutató után egy teljesen új változat megírását is tervbe vette, amelyről azonban semmi közelebbit nem tudunk. A szimfónia ősbemutatóját 1824. május 7-én tartották Bécsben. Ez volt a zeneszerző utolsó nyilvános megjelenése. Beethoven valamennyi szimfóniája közül a 9. készült el a leghosszabb idő alatt. A 8. szimfónia 1812-es befejezése után 11 év telt el a 9. megszületéséig. Vázlat füzetében először 1815-ben jelent meg a 9. szimfónia szkercó témája. Az első és második tétel vázlatának elkészülte után újabb szünet következett. Közben Beethoven két monumentális művet alkotott, a Hammer klavírszonátát és a Missa Solemniszt. A 9. szimfónia megkomponálásához csak 1822-ben látott újra hozzá, s 1824. februárjában fejezte be a művet. Különösen sok gondolkodást igényelt a zárótétel megkomponálása. Beethoven sokáig nem tudta eldönteni, hogy tisztán hangszeres megoldást válasszon-e, vagy vokálisan szólaltassa meg az örömódát. Egy anekdota szerint az énekesek könyörögtek Beethovennek, hogy változtassa meg a 9. szimfónia végét, hogy könnyebb legyen a dolguk, de ő hajthatatlan volt. Unger Karolina alténekesnő szemtől szembe emberi hangképző szervek zsarnokának nevezte, de miután ez sem használt, így szavakkal fordult a szoprán énekesnő Henrietta Sontaghoz. Hát akkor nincs más hátra, mint Isten nevében tovább gyötörni magunkat. Beethoven ezzel a szimfóniával aratta egyik legnagyobb sikerét. Az 1824. május 7-i Kertner Orrteaterben tartott ősbemutatón elhangzott még a korábban komponált házavatásnyitány, valamint a Missa Solemnis Kyrie, Credo és Agnus Dei tétele is. A szólókat Bécs legkiválóbb énekesei szólaltatták meg. A 9. szimfóniát Beethoven tulajdonképpen Londonnak szánta, tervezett angliai koncertjéből azonban nem lett semmi. Ezután arra gondolt, hogy Első Sándor orosz cárnak ajánlja a művet, ő azonban közben meghalt, s így harmadik Frigyes Vilmos porosz királyt választotta. Ez a mű a zeneirodalom első olyan szimfóniája, amelyben szólisták és kórus is szerepel. A kortársak ellentétben a mai felfogással nem tartották akkora remek műnek a 9. szimfóniát, mint amilyen az valójában. Pedig a művel Beethoven határozottan átlépte az addigi határokat. Egyesítette az emberi hangot a szimfónia műfajával. És minden fájdalma és magányossága ellenére ehhez Schiller örömódáját használta fel. Műsoridőnk rövidsége nem teszi lehetővé, hogy az egész szimfóniát meghallgathassuk. Következzen most Beethoven 9. szimfóniájának második és negyedik tétele a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában Fischer Iván vezényletével.
tine. Sonde, lass uns angenehmere anstimmen.
Sanfter Flügelheit.
Deine
Elhangzott Beethoven D-moll 9. szimfóniájának második és negyedik tétele a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában Fischer Iván vezényletével. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató, sorsdöntő időszak van, nem túlzás ezt mondani, és több szempontból is alátámasztható az állítás. Több tízezer fiatalat számott tudásáról az érettségi vizsgákon, és ezek az eredmények befolyásolják a továbbtanulás lehetőségét is, hiszen az igen összetett rendszerben szerzett pontok jelenthetik a bejutást valamely felsőoktatási intézménybe. Az egyetemi esztendők alatt szerzett tudás, tapasztalat és kapcsolatrendszer pedig meghatározó lehet egy életen át. Persze van, aki érettségi után inkább valamely szakmát sajátít el, és abban teljesedik ki, ez is ugyanolyan fontos, hiszen nagy szükség van az ő munkájukra is. Nem is sejti még az ember, hogy egy-egy apró mozzanat milyen hatással lesz majd további életére, de így van ez rendjén, nem láthatunk mindent előre. Sorsdöntő időszak van, és nem csak a tanulás szempontjából. Választások közelegnek. Az Európai Unió tagállamaiban döntést hoznak a polgárok arról, hogyan tovább. Bevallom őszintén, vannak félelmeim a jelen folyamatokat látva. A hajdanában egységesnek mondható és vállaltan keresztény Európa a vesztébe rohan. Nem csupán ízlésbeli kérdés például, hogy az Eurovíziós fesztivál döntései milyen hatással vannak az egyetemes kultúrára. Az idei győztes egy svájci, na és itt meg kell állnom, mert józan körülmények között úgy folytatnám, hogy énekes vagy énekesnő lett. A helyzet azonban nem ez. A Némó néven induló személy ugyanis nem binárisnak tartja magát. Nem hiszem, hogy mindenki napra kész ebben a témában, magam sem vagyok az, ezért utána kerestem. A definíció szerint a nem bináris kifejezést olyan személyekre vonatkozóan használják, akik nem kizárólagosan férfiként vagy nőként azonosulnak, beleértve azokat is, akik semmilyen neműként nem azonosulnak, a férfitől és nőtől eltérő neműként azonosulnak, vagy egynél több neműként azonosulnak. Na. Én régi vágású vagyok, és úgy tudtam eddig, és vallom ezután is, hogy Isten férfinak és nőnek teremtette az embert. Ezt a progresszív woke gondolkodás nem fogadja el, és akkor számít valaki haladónak, ha minimum elfogadja ezt, de talán még inkább az a kívánatos, hogy preferálja ezt a szerintem beteg gondolkodást. Ha azonban a konzervatívnak mondott, valójában tényszerű meghatározást tartjuk irányadónak, könnyen bajba kerülhetünk Európa nyugati felén, és ez nem vicc. S hogy az erőltetett tolerancia, az önfelett elfogadásnak álcázott, valójában diktatórikus gondolkodás hová vezet, jól mutatja Nádas Péter író esete. Személyéről, munkásságáról nem fejtem ki véleményemet, mert a történet szempontjából ez teljesen mellékes. A lényeg, hogy egy hazánkban és Európa bizonyos részein kedvelt, Kossuth Díjas író szerepelt egy nemzetközi díj jelöltjei között. A Világ Kultúráinak Háza irodalmi díjat 2009 óta adják ki a kortárs nemzetközi irodalom egy-egy művének. Annak idején meghatározták a döntési szempontokat. Rövid idézet következik ebből. A pályázatok elbírálásakor a kiadó, a szerkesztő, a szerző, a fordító, ezek nemzetisége, etnikai hovatartozása, politikai és vallási nézetei tekintetében nem kivételeznek és félreteszik az előítéleteiket. Azóta eltelt 15 év, és meghaladta a döntnökök szellemisége ezt az alapelvet. Nádas Péter, aki egyébként a liberális világ pajzsra emelt szerzője, azért nem kaphatta meg a díjat, mert fehér férfi. Értjük? Az egyik zsűritag indokolt is. Sajnálom, szeretem az irodalmat, de a politika fontosabb. Tehát ha a díjat egy fehér férfi kapja Németországban, az nem megengedhető. Egy irodalmi pályázatnál a politika sokkal fontosabb szempont. Na, ez az az Európa, amire annak idején annyira felnézett a világ. Sorsdöntő időszak van, mert az EP választás arról is szól, hogy egyetértünk-e az imént vázolt szellemiséggel. Természetesen a magyarországi pártok nem írják programjukba, hogy ezt akarják, de pontosan lehet tudni, ki hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez. És az európai parlamenti választás mellett egy időben helyhatósági választás is lesz Magyarországon június 9-én. Na, itt is megbolondult a világ, de legalábbis bolondnak nézik egyesek az embereket. Megszaporodtak a hirtelen megvilágosodottak, a pártból kirakottak, akik felfedezik magukban, hogy tulajdonképpen mindig is függetlenek voltak. Az arcátlanság magas iskolája, hogyan próbálják az embereket befolyásolni. Sorsdöntő időszak van. A héten egy másfajta választásra is emlékezünk, csak ezt kevesen tudják. Egy sorsdöntő választásra. 350 évvel ezelőtt szenvedett vértanú halált Csepelényi György pálos szerzetes. Ő is választott. Ha megtagadja hitét, egyházát, az életét választhatta volna. Ő azonban nem ezt tette, így az örök életet választotta.
Kedves hallgatóink! Bércesi András hétvégi levelét hallották. Adásunkat 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 10 perctől megismételjük.
Írni, ismernek verset, van bennük élet, ez még elég. Családban élnek, szól este ének, szikrázol léptük utolsó nemzedék.